Kedves testvérek, ezen a délelőttön a Lukács evangéliumából, a 12. fejezetből olvasom az útmutatónkban mára, vagyis a mai vasárnapra kiírt igét, a Lukács evangélium a 12. fejezetének a 35. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát így szól Lukács evangéliumának a 12. fejezetének a 35. verse. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a Szentháromság utáni utolsó vasárnapon ez a mai igénk, amit az útmutatónk elő állított, és nem véletlen, mert ez a vasárnap az örök életnek a vasárnapja, amikor is arról emlékezünk meg, hogy Isten nekünk örök életet készített el. És én nem tudom, hogy az emberek közül, vagy talán itt bennünk milyen gondolatot, vagy milyen érzést vált ki, amikor azt a szót kimondom, hogy van örök élet. Van, akit lehet, hogy ez nem igazán érint meg, talán arra gondolunk, hogy hát igen, tudjuk, mert a Szentírás beszél erről a dologról, beszél, hogy van örök élet, de igazából nem érezzük ennek a súlyát és a fontosságát, pedig higgyük el, hogy most egy kicsit elbizonytalanodtam, mert azt akartam mondani, hogy az egyik legfontosabb üzenet, de lehet, hogy a legfontosabb. Tehát, hogy a legfontosabb üzenet, hogy az embernek Isten örök életet készített el. És miért is fontos ez az üzenet? Azért, mert tudjuk mindannyian nagyon jól, hogy a földi életünk az a 70-80 esztendő, ha valakinek megadatik, a Szentírás szerint is olyan hamar elmegy. És én azt gondolom, hogy ezt az ember, ahogy telnek az évek, egyre inkább érzi. Mint hogyha húznák ezeket a napokat, húznák az éveket. Ugye Mózes azt mondja, hogy mintha repülnénk, úgy megy el, és nőnek fel gyermekeink, mire az ember felocsúdik, már unoka van, és a napokban éppen nálunk volt az, hogy az elmúlt időszakban, hogy az édesanyámnak dédunokája lett, és azt gondolkoztunk, hogy hát milyen hamar elment az idő. Hogy még most voltunk gyermekek, még most szaladgáltam édesanyám körül, és nem hogy unoka, már dédunoka van a családban. Repülnénk, húzzák az időt, és szaladunk, és olyan hamar véget ér. És az ember számára mindig ott van a nagy kérdés, hogy igen, de mi lesz utána? Persze egy-egy temetésen, akkor, amikor az ember ezzel a gondolattal szembe találkozik, akkor meg szoktuk említeni. És talán egy kicsit el is gondolkodunk rajta, de nem biztos, hogy olyan sokáig ott marad, mert jönnek a mindennapi gondok, jönnek a problémák, meg kell oldani ezeket, szaladunk, futunk, rohanunk a dolgaink után, és nincs nekünk ezzel időnk foglalkozni, vagy nem foglalkozunk olyan mélyen, mint egy-egy alkalommal. Pedig újra csak azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az, hogy Isten nekünk örök életet készített. És a kérdés az, mert a mai igék, mind a felolvasott János evangéliumában felolvasott ige, mind pedig az előbb felolvasott Lukácsi üzenet is, vagyis Lukács evangéliuma alapján Jézusnak az üzenete is arról szól, hogy nekünk erre a találkozásra, erre készülnünk kell. Hogyan is lesz a miénk az örök élet? Két dolgot szeretnék ebből ezen igéken keresztül a testvérek elé állítani. Az egyik egy figyelmeztetés. A másik pedig egy ígéret, de kezdjük a figyelmeztetéssel. Azt mondja a mai igénk, hogy legyen a ti derekatok felövezve, és a ti szövétneketek meggyújtva. Tulajdonképpen a felkészülésre hívja fel a figyelmünket. Amikor a derekunkat felövezzük, amikor meghúzzuk a nadrágszíjat, ahogy szokták mondani, akkor valahova készülünk. Akkor úgy vagyunk, hogy valahova el akarunk menni. Többször gondolkoztam már ezen, én magam részéről soha nem szoktam otthon fölvenni otthoni ruhát, nagyon ritkán. A gyerekeim, ha hazajönnek, az az első, hogy leveszik az iskolai ruhát, fölvesznek egy melegítőt, vagy amiben kényelmesen érzik magukat, mert otthon vannak. És én a múltkor gondolkoztam el azon, hogy vajon miért van az, hogy vannak emberek, nem csak én, akik úgy nem szoktunk otthoni ruhát felvenni. És mindig azért gondolom ezt, mert én mindig kész vagyok arra, hogyha valahova menni kell, akkor megyek. És persze, hogy akkor nem indul el az ember az otthoni kis melegítőjébe, vagy éppen a kis papucsába, hanem készen áll. Tehát, hogy legyetek készen. Nekünk mindig késznek kell lenni. Hogyha Istennel találkoznunk kell, akkor találkozzunk. Készülni az örök életre. De hogyan is készülhet erre az ember? Mi kell ehhez? Van a örök élettel kapcsolatban, az üdvösséggel kapcsolatban egy nagyon elgondolkodtató példázata az Úr Jézusnak. Az a példázat, amikor az öt bolond és az öt okos szűznek a történetét mondja el az Úr Jézus. És be kell vallanom, hogy nekem mindig vannak, vagy voltak ezzel a történettel kapcsolatban komoly kérdéseim. Mert ugye a történet, vagy talán a példázat úgy szól, hogy van öt szűz, van öt másik szűz, az egyik, mind a öt szűz, vagy mind a tíz szűz várja a napot, amikor majd megjön a vőlegény, de öt szűznek van olaj az ő lámpájában, a másik ötnek nincs. És amikor eljön a vőlegény, akkor az öt okos szűz, mert így mondja a Szentírás, hát azoknak van olajuk. Felkészültek. A másik ötnek pedig nincs, aki aztán kérte a másik ötöt, hogy adjon nekik, de hát ugye nem adtak. És aztán végül, amikor megjön a vőlegény, akkor az öt bolond szűz az ott marad, nem megy föl. Sok kérdés van ezzel kapcsolatban az emberben, sokféle módon és sokféle oldalról lehet nézni ezt a történetet, és biztos, hogy nagyon sok üzenete van. Talán azért ennyire sokrétű ez a történet, mert sok irányból lehet vizsgálni, és nagyon sok üzenetet hagy nekünk az Úr, hogy ebből tanuljunk. Én most egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami számomra ebben a történetben ma üzenet volt, hogy vajon mit is jelent az, hogy öt okos volt, öt pedig bolond szűz. Mi is az a ebben az összefüggésben az, hogy valakiknek volt olajuk, másoknak pedig nem volt. Mondom, hogy sokféle dolgot lehet erre érteni, de nekem most valahogy az a gondolat jutott az eszembe, és ez a gondolat fogalmazódott meg bennem, az, hogy az olaj, amit az ember megszerezhet magának. Én úgy gondolom, hogy ez a felkészülés az Úrral való találkozásra, amiben azt mondhatjuk, hogy a megismerést, az Istennel való közösségünknek a mélységét kaphatjuk meg. Az olaj, a szentség, az Istennel való közösségnek a jele, és a kérdés az, hogy hogy milyen mélységig jutottam el az Isten megismerésében. És igen, ettől fog függni az, hogy mi bemehetünk-e a vőlegénnyel. Emlékezzünk csak arra, amikor az Úr Jézus azt mondja szomorúan a tanítványoknak, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. De nem csak Filipnek szól ez a történet, hanem a többi tanítványnak is. Hogy annyi idő óta veletek vagyok, itt élek közöttetek, itt járok közöttetek, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Vagyis még mindig nem jutottunk el oda, hogy belesimultunk volna Istennek abba a tervébe, megértettük volna azt a utat, amire Isten bennünket elhívott, amit ő készített el, hogy amit itt ebben a részben mond az Úr Jézus is, olyan nagyon erőteljesen kihangsúlyozza, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Hogy vajon mennyire értjük-e azt, hogy Jézus miért mondja el olyan sokszor, és mindig olyan más módon, de mindig azt akarja erősíteni, hogy én az Atyában, az Atya pedig én bennem. Mert ez az a közösség, ez az az egység, amire Isten bennünket el akar hívni. Ezt akarja az életünkkel megosztani, az ő életét. És azt akarja, hogy mi is megosztjuk a mi életünket ővele, egyé legyünk. Ugye olyan ez, mint a házasság, ahol megosztunk mindent, mert ez egy ilyen kapcsolat. És ahogy szokták mondani, nemrég említettem is, hogy ha egy házasság jól működik, ha egy házasságban valóban azt látjuk, hogy megosztunk mindent, akkor előbb-utóbb olyan nagyon egyformává válnak a házastársak. Ezt nemrég említettem, hogy még az is megtörténik, hogy akár az arcuk hasonlóvá válik. Éppen múltkor voltam a bőrgyógyásznál, és beszélgettem ezzel a doktornővel, és ő magyarázta, amit én nagyon nehezen értettem meg, de ő próbálta magyarázni, hogy mennyi, hány millió kis mikroorganizmus van a bőrön, amelyek vándorolnak, és elmondta azt, hogy például a házastársaknál is, akik ugye egy ágyban alszanak, a hosszú idő után az egyik emberről átmegy a bőrnek a mikroorganizmusa a másikra, és ahogy ezt magyarázta, én ebből nem sokat értettem, de ezt ki tudtam magamnak, valahogy ki rajzolódott bennem, amit én sokszor érzek, hogy így válik egyé, akár két ember is. Mert ezeket a mikroorganizmusokat, ezt nem értem, de azt igen, hogy Isten hogyan teszi ilyen módon két embernek az életét egyé. Tehát, hogy nem csak abban vagyunk közösek, hogy közösen húzzuk az igát minden nap, nem csak abban lehetünk együtt, hogy együtt neveljük a gyerekünket, együtt próbáljuk teremteni ehhez szükséges anyagiakat, és van valami, ami bennünket közösen továbbvisz, hanem arról, hogy sok mindenben egyé válunk. És az Úr, amikor arról beszél, hogy az Atya én bennem van, és én az Atyában, akkor épp azt akarja, hogy el kell jutni nekünk is, hogy az Istennel egyé váljunk. Hogy bele simuljunk az ő életébe, és Isten bele simulhasson a mi életünkben. És ez teljesen megváltoztatja a mi életünket. Megváltoztatja a gondolkodásunkat, megváltoztatja a viselkedés kultúránkat, mindent megváltoztat, mert olyanná leszünk, mint ő. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetének a végén beszél az apostol arról, hogy nektek már rég tanítóknak kellene lennetek, de még mindig csak az alapokat tanulgatjátok. És én azt gondolom, hogy ebben a gondolatban is ugyanez van, hogy tanulgatjuk az Isten országát, tanulgatjuk, közelítünk, próbálgatjuk az Isten országát, de igazából még mindig nem jutottunk odáig. Olyan régóta veletek vagyok, és velem vagytok, és még mindig nem ismertél meg engem, Filip. És ez így van a tanítványokra is, akik Jézussal éltek le 3 esztendőt. Azt olvassuk, hogy részesei voltak a csodáknak. Részesei voltak Jézus beszédeinek. A legközelebbről tapasztalhatták meg mindazt, amit Jézus képviselt és amit elmondott. Sőt, nem csak megélői voltak a Isten Jézus csodáinak, hanem abban az értelemben is részesei voltak, hogy ők maguk is részt vettek ezeknek a csodáknak a valóságában, a megvalósításában. És mégis azt olvassuk, hogy semmit nem értettek abból, amit Jézus akart. Az emmausi tanítványok, amikor mentek hazafelé, ugye az Úr Jézusnak a keresztre feszítése után az úton, és Jézus melléjük szegődött, akkor azt mondta, hogy mi azt hittük. Hát hogy ti csak azt hittétek? Hát mit tanultatok meg mindabból, amit én tanítottalak nektek? Persze, volt nekik hitük. Mint a 5 szűznek, vagy a 10 szűznek, mindegyiknek volt hite. Az 5 bolondnak is, és a 5 okosnak is, mert az ige azt mondja, hogy mindannyian szüzek voltak, vagyis mindannyian elválasztottak voltak az Úr számára, és mégis az 5 bolond, az nem mehetett be a mennyegzőre. És ez egy nagyon komoly, elgondolkoztató dolog, mert vajon mi melyik csoportba tartozunk, az okosokba, vagy a bolondokba? Mert elhívottak vagyunk mindannyian, a szüzek, ugye az Isten számára elválasztottak, számára fenntartottak, és egyszer csak azt fogjuk megtapasztalni, hogy nem megyünk be a mennyegzőbe, mert nincsen olajunk. Mert mi azt hittük. Igen, Ézsaiás próféta könyvében mondja az Úr, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Milyen szomorú, hogy Istennek ezt kell mondani az ő népeinek, hogy nem a ti gondolataitok az, amit én gondolok. És olyan messze van a ti gondolatotok az én gondolataimnál. És én azt gondolom, hogy ezt föl lehetne mérni magunkban, hogy vajon az én gondolataim, az én gondolkodásom, az én elképzelésem az életről, az én elképzelésem az örökké valóságról, az én elképzelésem vagy gondolataim az Isten országáról, az vajon mennyire az, ami az Istennek az elképzelése? Vagy hát nekem is van egy gondolkodásom. Én azt hittem, mint az emmausi tanítványok, mi azt hittünk. De az Úr pedig azt mondja, hogy sajnos ez így van. Nem arról beszél, hogy ez nem változhat meg, hanem arról beszél, hogy sajnos ez így van. De Istennek az a terve, hogy megváltoztassa ezt a gondolkodást. Ha az Úrra figyelünk, akkor valósággá válhat a mi életünkben is, hogy ezt elvégzi bennünk, és hogy a mi gondolataink is az ő gondolatai legyenek, és hogy mi az Atyában lehessünk, és az Atya mi bennünk lehet. És bennünket erre bátorít ma ez az ige. Emlékezzünk csak Péter apostolra, neki mondja az Úr, hogy amiket én mondok neked, azt még nem érted, de egyszer megérted. Egyszer megérted. És gondoljunk csak Péterre, hogy mennyi tévedésben, vagy tévedés volt az ő életében. Nem értette a dolgokat, pedig próbálkozott, igyekezett. És aztán, amikor valamit cselekedett, valamit tett, akkor mindig hideg zuhanyként érte őt az, hogy Jézus azt mondta neki, hogy hát nem így kellett volna. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor Jézus azt mondja, hogy, vagy elmondja azt, hogy neki milyen halállal kell meghalni. Beszél a szenvedésről, és Jézus, vagy Péter volt az első, aki azt mondja, hogy nem Uram, nem eshetik ez meg veled. És az első gondolatra az ember számára ez még szimpatikus is, ugye, hogy Péter, aki szereti a mestert, azt mondja, hogy nem eshetik ez meg veled. Neked itt kell maradnod velünk. És mit mond Jézus? Hát az megdöbbentő. Amit nem értett meg Péter, és lehet, hogy mi ma sem értjük meg, hogy miért mondta ezeket a szavakat, távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy nekem. Hát gondoljuk csak Pétert, vagy ott a tanítványokat, amikor egyszer csak ők, Péter, aki a szeretetéből, az odaszállásából egyszer csak kimondja, hogy nem Uram, az nem eshetik meg veled, te nem halhatsz meg, te itt maradsz közöttünk, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert bántásomra vagy nekem. Hát értetlenül hát, hogy most akkor mi van? Hát nem jót mondtam? Helytelen, ahogy gondolkodok? Azt mondja, hogy mert nem gondolsz az isteni dolgokra. Csak az emberi dolgok teljesen betöltik a te gondolataidat, teljesen más a te értékrended. Hát nekem azért kellett jönnöm ebbe a világba, hogy meghalljak ezért a bűnös világért. Távozz tőlem, Sátán! Vagy a másik ilyen történet, amikor a Lukács evangéliumában arról olvasunk, hogy Jézus azt mondja, hogy eljön az idő, amikor majd elő kell venni a tarisznyákat, amikor majd nehezebb idők jönnek, és akkor majd a kardot is föl kell kötni a oldalatokra. Ezt megjegyezte Péter. És akkor, amikor ott vannak a Gecsemáné kertben, és jön a sereg Júdással, a katonákkal, jönnek az írástudók, keresik Jézust, mit csinál Péter? Előkapja a szabjáját, és levágja Málkusnak a fülét. Igen, most itt van az ideje, hogy harcoljunk. És Jézus pedig azt mondja, hogy elég, tedd el. Hát akkor megint félreértettem valamit? Akkor hogy vannak ezek a dolgok? Hányszor teszünk dolgokat tudatlanságból? Pedig bennünk van a jó indulat, csak nem értjük az Isten dolgait. Valamikor a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek végén, amikor a rendszerváltás volt, a mozikban elkezdték adni a Barabás című filmet, hogy az olyan nagy dolog volt először, amikor bejött a Jézus élete, és mi nagyon vágytuk azt a filmet, és nagyon jó volt látni, az volt az első film, amit meg lehetett nézni a kommunizmus után, és akkor moziban levetítették egy kicsit ilyen bibliai témájú filmet is, és emlékszem arra a filmre, ami persze egy fikció volt, egy elgondolás, hogy milyen lehetett Barabásnak az élete, akit elengedtek Jézus helyett, és így dolgozták-e fel ezt a filmet, de a lényeg ez volt, hogy tulajdonképpen Barabás, akit Isten mindig keresett, ez volt ennek a filmnek a lényege, hogy hogyan találkozott sokszor az életében Jézussal Barabás, és ennek az egyik, vagy az Istennel Barabás, hogy hogyan szólítgatta ezt az embert Isten, És az egyik része volt az, amikor őt engedték el, ugye Jézus helyett. És ez az ember, ez teljesen megváltozott, valami megrázta ez a történeten keresztül is, és arról szólt a film, hogy hogyan kereste tulajdonképpen a megváltóval való kapcsolatot. És mindvégig szépen bemutatta az ős egyházat, a testvéreket, de mindig azt látjuk, hogy Barrabás valahogy mindig mellé látott a dolgok mellé. Sose értette meg igazán a lényegét, és a legszomorúbb története az volt, amikor tudjuk, hogy Néró felgyújtatta Rómát, és éppen Rómában volt Barrabás akkor, és Péter is ott volt, és ugye nagyon sokat hallott arról, hogy majd ez a világ meg fog égni. És amikor látta azt, hogy ég Róma, akkor ő maga is elővett egy fáklyát, és szaladgált a városba, és kiábrált, hogy te érted, Uram, és elkezdte gyújtogatni a házakat, mert úgy gondolta, hogy hát most jön el az, amiről ő hallott. Aztán végül kivégezték, mert a történet ezzel lett vége. Mondom, ez egy fikció volt, de nekem olyan megdöbbentő újra és újra azt látni, hogy valaki, aki mindig félreérti a dolgokat. Nektek már rég tanítóknak kéne lennetek, nektek már közelebb kellene kerülni az Úrhoz, és még mindig csak az alapokat nyalogatjátok, csak így tudom, nyaldossátok, de még soha nem jutottatok el, hogy közel kerüljetek teljesen az Úrra. És ilyen állapotról beszél az Úr, akkor, amikor a 10 szűznek a történetét előveszi. Őt, akinek volt. Őt, aki pedig nem jutott el oda. Még mindig üresek voltak. Nem véletlenül mondja Péter apostol később, hogy növekedjetek a kegyelemben, ami Urunk Jézus Krisztusnak a ismeretében. Hogy nekünk meg kell ismerni az Urat. És igen, az a nagy kérdés, hogy megismertük-e őt? És miből ismerhetjük ezt fel? Hogy mi megismertük őt? Honnan ismerhetjük, hogy közel vagyunk ő hozzá? Szeretjük azt a történetet, amit Jézus a fügefának a történetéről mond el. Ugye a történet úgy szól, Jézus példázata, hogy megy az ember ki a kertjébe, és látja a fügefát, és nincs rajta gyümölcs. Hát, és akkor az ember gondolkodik, hogy milyen a mi életünk, milyen gyümölcsök vannak a mi életünkön. Talán nincs elég, de hát az Úr adott lehetőséget, nem vágjuk ki még ezt a fát, megtrágyázom, még lehetőséget adok, de milyen gyümölcsöket keresünk mi? És mi hívő emberek, valljuk be őszintén, hogy szoktuk arra gondolni, hogy vajon hány embernek tettem bizonyságot, vajon volt valaki, akin keresztül, volt-e valaki, aki rajtam keresztül ismerhette meg az Isten szeretetét, és akkor ilyen gyümölcsöket keresünk, ilyen gyümölcsöket találunk. Egyszer tőle valaki megkérdezte, ez nagyon régen volt, hogy van-e már gyümölcs az életedben, amikor megtértem és elindultam az Istennek az útján, hogy hány embert térítettél már meg, és én ott álltam, hogy hát nem tudom, hát egyáltalán tettem én ilyet, hát vagy ez így működik, hogy nekem az a kérdésem, és azt kell számolgatnom, hogy hány embert vezettem Jézushoz, ez az én dolgom. És én akkor ott álltam, és kicsit meg is zavarodtam, mert fiatal keresztény ember voltam, és azt hittem, hogy nekem számolgatnom kell, hogy milyen gyümölcseink vannak. Hát, testvérek, nem kell számolgatni. A gyümölcsöket Isten adja. Isten képes ezt elvégezni az ember életében. És hogyha ilyen van is, akkor is csak azt mondhatjuk, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Kik vagyunk mi? De nem ebből mérhetünk le, hanem abból, hogy mennyire az Isten gondolata a mi gondolatunk. És mennyire az Isten útja a mi útunk. És akkor lehet, hogy elmondhatom azt, hogy ennek és annak és amannak bizonyságot tettem. Sőt, azt is elmondhatom, hogy emberek megtértek az én bizonyságtételemre, és milyen nagy vagyok. De emlékezzünk csak egy embernek a történetére. Talán a legnagyobb ébredés történt az ő bizonyságtétele által. Ez az ember pedig Jónás volt. Aki bement Ninivébe, és azt mondja az ige, hogy az ő bizonyságtételére az egész város megtért. Mindenki zsákba öltözött, és olyan komolyan vették, hogy még az állataikat is arra fogták, hogy bőtöljenek. Hát milyen jó, tehát ez a Jónás valahol eljutott, és mégis mit olvasunk róla? Hogy mindvégig értetlenül állt az Isten dolgai után, iránt. És még az iránt is, hogy miért kellett neki Ninivébe mennie. Egy próféta, aki sose értette meg az Isten akaratát, és a történet is arról szól, vagy azzal fejeződik be, hogy Jónás ott ül, ugye a tök alatt, és amikor az Úr megszúrta azt a tököt éjszaka, és elfonnyadt az egész, akkor haragudott, és azt mondja az Úrnak, hogy méltón haragszom, mint halálig. És a történet befejeződik. Hiába történtek nagy dolgok rajta keresztül, de azt látjuk, hogy semmit nem értett meg az Isten szeretetéből, és azt mondja, hogy barátom, hát gondolkozzál már, te itt szomorkodsz egy tök miatt, és én pedig ne szomorkodnék egy nagy város miatt. És te nem értetted meg ezt, mert nem akarta feladni az ő véleményét. Igen. Megérteni az Isten akaratát. Ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tennünk. Bele simulni az Isten tervében. És én azt gondolom, hogy egyrészt ezt jelenti az, amikor ma az igében azt olvassunk, hogy legyetek készen, legyen a ti derekatok felövezve, legyen a ti szövétetek meggyújtva, vagyis készen legyetek, nem úgy, mint az öt bolond szűz, aki nem tudta, hogy erre szükség van. De az öt okos szűz felkészült erre. És van egy másik gondolat, és ezt nagyon röviden szeretném elmondani, mert ez a figyelmeztetés. De mi az ígéret? Hogy lehetséges az, hogy Isten így átformálja a mi életünket. Lehetséges volt ez Péter életében is. Úgy, hogy letették az életüket, letette az életét az Isten kezébe. Emlékezzünk csak Pálra, aki, amikor az Úr elhívott, akkor az volt a kérdése, és én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, amit Pál akkor Saulusként ott a damaszkuszi úton megkérdezett, és aztán életében talán nagyon sokszor föltette még ezt a kérdést. És azért válhatott azzá, akivé vált Pál. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Testvérek, hányszor tesszük fel mi ezt a kérdést, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Reggel fölkelünk, és már megvannak a gondolataink. Elterveztük a dolgainkat. Ma ezt és ezt és ezt fogjuk csinálni. Így fogjuk megoldani a dolgainkat, és kész tervünk van. De megkérdezzük, hogy Uram, mit akarsz, hogy én ma cselekedjem? És ha nem úgy történnek a dolgok, mert valami közbe jön, mert félre kell raknom valamit valakiért, vagy valami ügyért, akkor teljesen kétségbe vagyunk esve, hogy hogyan tovább. Nem az a kérdés, hogy mi hogy akarjuk a mi életünket berendezni, hanem hogy Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjek. testvérek, nem lesz üdvösségünk, nem lesz örök életünk. Nem tapasztaljuk meg Istennek az áldását itt az életünkben, ha nem lesz olaj. Ha nem tesszük le az életünket Isten kezébe, vagyis hogy nem engedjük azt, hogy mi az Atyában, vagy az Úr Jézusban, ő pedig mi bennünk legyen. Ez az örök életnek tulajdonképpen az elengedhetetlen része. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Legyen a ti derekatok felüvezve, legyetek készen, hogy bármelyik pillanatban, ha hív az Úr, akkor tudjunk mindent hátrahagyni. Tudjuk a hátunk mögé vetni, mert aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. De Isten el tudja végezni ezt bennünk, ahogy elvégezte Péterben, ahogy megértette az ő akaratát, és aztán ő maga mondja azt, hogy növekedjetek az Isten megismerésében, mint ahogy én is erre az útra indultam el. És akkor miénk lesz az örök élet, az üdvösség. Majd amikor jön a vőlegény, akkor nekünk lesz olajunk, mert tudjuk, hogy nekünk készülni kell erre a találkozásra. Hát adja az Úr, hogy az örök élet vasárnapján ez a bizonyosság töltse be a mi szívünket, hogy legyünk mi az Atyában, hogy legyen az Atya mi bennünk, hogy forjunk össze az ő szeretetével, és engedjük, hogy vezesse ő a mi életünket, és miénk lesz az üdvösség, az örök élet, és miénk lesz a mindennapi életben is az ő áldása. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.